Folytatjuk az Annó Rádiót. Továbbra is itt van velünk Rosta Gergely, az Oper ország igazgatója, Gunkóczi László, Szabó Bence, és az előbb azt ígértük, hogy az Opel és a Rally kapcsolatát megnézzük így a 90-es évektől kezdve. Laci, beloptál egy számot, 13 típussal versenyeztél. Nem tudjuk azt, hogy pontosan hány autót jelentett, te se tudod, ezt csak te tudod?
Nem. 30-40-et biztos. Tehát én a 2004 óta biztos, hogy 30-40 Opelem volt.
Fogyóeszköz.
Nem. A valójában mindig cseréltük ezeket, mert hogy mindig kijött egy új modell, Franz Felwart, és akkor mindig lett. Egyébként a cégautóim is nagy része Opel volt, van. Tehát én azt gondolom, hogy az ember ebben legyen konzekvens, hogyha valamilyen márkához kötődik, akkor vegye azt. Nyilván vannak ezek a kivételek, de valójában kérdezted, hogy mi volt a legnagyobb élményem az Opel-el, mert több is volt, természetesen. De
gyerekkori, vagy már ez felnőttkori?
Hát ez már ilyen felnőttebb fejjel, amikor egy áskadettel, egy Colin McRae-fél áskadettel mentem a Rally Legenden. Az egy óriási feeling volt, mert ott úgy működik ez a cucc, itt mennek új autók is, meg régiek is, és attól függ, hogy a nézőknek mi tetszik, hogy melyik autó elhaladásakor van tűzijáték a kocsi fölé téve. És akkor a Calle Roampera az akkor a szempont világbajnok lett, neki nem volt tűzijáték, és az áskadetnak meg volt. És ez egy, és imádták. Tehát az olaszok ezt nagyon imádták magát a márkát. Nyilván talán ma már kevésbé kötődik az Opel talán ennyire, de azért van egy elképesztő úttörő versenyág, mégpedig az egyetlen elektromos rally autó, ami bajnokságban megy, az Opel Corsa-e. És szerintem ez egy állati jó kezdeményezés, túl azon, hogy ez főleg fiataloknak van. Nem tudom, Gergő, te mennyire ismered a programot?
Ismerem természetesen.
Akkor nem mondjam el. Szóval nagyon jó pofa dolog, mert hogy fejlesztettek egy olyan elkorzát, ami képes arra, hogy egy bizonyos távolságon nagy teljesítményt leadó versenyautóként szerepeljen, ami azt gondolom, hogy
ez mekkora távolságot jelent? Most bekérdeztem, mi?
Ez napi 80 kilométert jelent, amit egy töltéssel, tehát az vagy ez a versenykilométer, ez nem feltétlenül csak és kizárólag a verseny útvonalán van, vannak átkötő szakaszok, de arra képesnek kell lennie a kocsinak, hogy 80 versenykilométert meg tudjon tenni, ami olyan teljesítménnyel van, ami azért szívja ezeket az akkumulátorokat.
Hát ez nem a VLTP ciklus. Nem.
Trepnyit nyomod, érted?
Úgyhogy egyébként azt gondolom, hogy ez az Opelnek, a mai Opelnek a verseny programjának az a része, ami szerintem zseniális. Úgyhogy nem tudom, hogy más terve van-e esetleg az Opelnek ezzel kapcsolatban.
Nem tudok én sem más tervről. Ami nem jelenti az, hogy nincsen.
Csak még veled nem osztották meg.
Ugye, ami egy izgalmas rész, hogy van azért még egy versenyautója, a Corsa R4, aminek ugye megcsinálták a változatát a Peugeot-val, és megcsinálták a Lancia Y-nal, tehát most magának a Stellantisnak egy kategóriában három márkával van versenyautója.
Azt hiszem, hogy ez ugyanaz az alap, vagy mi a
minden? Én azt gondolom, hogy a platformok ugyanazok, nem teljesen ugyanazok, azt gondolom, hogy a programozás, tehát a mapping része az más, azt gondolom, a motorok azok nagyjából ugyanazok, de nyilván karakterisztikában egyébben lehet, nyilván légellenállásban, karosszéria formában szintén vannak különbségek, de maga a platform azt gondolom ugyanaz. A világon, és ami nagyon fontos belőle, hogy ezeket az autóknak jelentős részét Magyarországon gyártják. Ez a Tagai Racing Technology műhelyében készülnek ezek a versenyautók, több száz egy évben, amit nem tudom, hogy tudtatok-e, vagy nem tudom, a két helyen állítja elő Peugeot valójában ezeket az autókat, Portugáliában, és itt Magyarországon, Budakeszin egy világszintű műhelyben épülnek a Peugeot meg a Corsa R4-ek.
Érdekes, hogy behoztad ezt a mappinget, és közben a szünetben arról beszéltünk, hogy az infotainment rendszerek sokszor azoknak az ergonómiája az dönti el, hogy valaki megveszi azt az autót, vagy nem veszi meg azt az autót. És ugye erre volt Gergely, te válaszolt, hogy igen, hiszen itt van a kezünkben egész nap ez a telefon, és ehhez viszonyít mindenki, hogyha ezt tudja használni, és ezt tudja hozzákötni az autó infotainment rendszeréhez, akkor frankó. Na most ezt egy bármilyen autógyártó ezt hogyan tudja lekövetni, hiszen az is a mondás, hogy nem tud olyan gyorsan fejlődni egy autónak az infotainment rendszere, mint amilyen gyorsan fejlődik mondjuk ezek a telekommunikációs eszközök.
Így van. Ez minden autógyártónak egy nagyon nagy kihívás, hiszen a vásárlási szempontok, vagy kiválasztási szempontok érdekes módon nagyon eltolódtak mondjuk ebbe az irányba az ilyen hagyományos, mondjuk az kényelem, gyorsulás, meg az ilyen egyszerűbb dolgokról. Bizony az, hogy milyen az infotainment rendszer, gyakorlatilag top helyezést képvisel.
De inkább eltörik az ember dereka, de jó, megy a CarPlay, szuperül, hát, rácsatlakozik, igen, azonnal igen. Rácsatlakozik, akkor de, az inkább az fontosabb, hát, nem mondjátok már nekem,
hát hogy de, ez... mert ezzel például válaszolunk is arra a kérdésre, hogy hogyan szólítja meg az átalakult vásárló réteget, vagy hogyan fordul a fiatalok felé az automárka adott helyzetben, hogy ezt helyezi előtérben. És például eszembe jött, amikor az Opel Adam újonnan megjelent, akkor azt hiszem, hogy az volt az egyik úttörője annak, hogy egy képernyőt kapsz, a hardvert megkapod, de a tükrözésen alapul az egész infotainment. Ez így van, vagy rosszul emlékszem?
Van, ez amit te mondasz, ez a smartphone mirroring.
Igen,
system.
Igen.
Ez még mindig vannak autók, amelyeket így kínálnak, ez egy olcsó megoldás, van ennek is nagy előnye, amikor az ember nagyon hozzá van szokva ahhoz, hogy az ő okostelefonjának a kijelzőjén milyen sorrendben vannak a widgetek, vagy hogy állnak a gombok, stb., és ugyanezt tudod, vagy akarod megjeleníteni a képernyődön.
Hova vetítik
ki? Oda a központi kijelzőre, és ez csak azért jutott eszembe, mert ezzel lehet kikerülni azt a dolgot, hogy lemaradásban van az autóipar ilyen tekintetben az okostelefonokhoz képest, hogy akkor megkapod a hardvert, a kijelzőt, a szoftver részét pedig te rakod mögé a zsebedből.
Amikor ez az egész Stellantisos történet bekerült, és új tulajdonos lett az Opelnak, akkor nagyon sokan tartottak attól, hogy elfranciásítják a mindent is, tehát nem csak az Opelt, hanem az összes olyan márkát, ami hozzájuk került, hogy hogyan tudja ez az Opel mégiscsak azt gondolom, hogy a saját önálló arcát megtartani. Mit tesz azért, mit tehet ezért?
Ez nagyon jó, hogy ezt megkérdezted, mert ez ügyben nagyon-nagyon sok dolog kering a fejekben, és tök jó, hogy beszélünk róla. Na, egy valamiben egészen biztosak lehetünk. A Stellantis nem azért vásárolta meg ezt a német márkát, hogy csináljon belőle egy francia, vagy amerikai, vagy olasz márkát. A Stellantisnak az Opel az egyetlen német márkája, és kristálytiszta érdeke a gyártónak, a koncernnek, hogy ez a márka továbbra is német márka maradjon. Hogy megnézitek, ugye mondjuk azt, hogy német dizájnnak vannak olyan jegyei, amik különböznek a tipikus francia dizájntól, vagy a tipikus olasz dizájntól. Ugye az Opel gyakorlatilag a Mokkával hozta be az új visort, tehát az új orr kialakítást, ami most már megtalálható az összes modellnek az orr kialakításában, vagy az orr részén. Ez egy nagyon erőteljesen markáns, német dizájnú autó, de hogyha megnéztek egy új Astrát, akár a kombit, akár az ötoldatós változatot, egy nagyon szögletes, dizájnú, kemény, ilyen megszabott folytonosságot képviselő vonalvezetésű autó, ami egy tipikusan ilyen németes dizájnja, de hogyha megint csak az Astráról beszélünk, ezt az autót Rüsselsheimben gyártják, ott tervezték, ott fejlesztik, ott tesztelik, és ott gyártják a márkának a történelmi hazájában, vagy történelmi központjában. Most vezetjük be az új Grandlandet, ugye az Opelnek a nagyobb 4,65 m hosszú C-SUV autóját, ezt az autót is Németországban gyártják, Eisenachban, ott tervezték, ott fejlesztik, és ott gyártják. De egyébként az, hogy mit jelent ma német gyártónak lenni, sokkal inkább az befolyásolja szerintem, mint sem, hogy hol gyártják az autót, hogy milyen jegyeket képvisel magában az autó. Az Opeleknél például minden típusnál egy nagyon fontos szempont az, hogy autóbán geprüft legyen az autó. Tehát magyarul, hogyha ezzel kimész a német autóbánra, nem azt mondom, hogy minden autóval 200-zal kell száguldani, de hogy ezek az autók tudják azt a tempót, amivel komfortosan, biztonságban tud érezni magad mondjuk egy autópálya tempónál, egy autópályán Németországban.
De egy kis autónál is ez lehet szempont?
Egy kis autónál ez nyilván kevésbé fontos szempont, mint mondjuk egy nagyon jó kategóriájú autónál, vagy egy középkategóriájú autónál. Kis autóknál ez mondjuk egy szempont volt, amit mondtam, de egy másik szempont lehet például az üléskényelem. Ezek a bizonyos AGR ülések vannak, ugye akár a
Laci, szereted?
El vagyok érzékenyülve. Igen, nagyon beteg a derekam, és az egyetlen dolog, amit, hogyha kérek, vagy bérelek autót, vagy nem a sajátom megnél, ez a kérdés, csak AGR ülést adjatok hozzá. Többi az már kevésbé. Hát az én beteg derekam, ami megvan vasalva rendesen, az egész egyszerűen annyiféle állítási módja van, annyiféle, és olyan, nekem legalábbis olyan tökéletes ergonómiájú, én úgy emlékszem, hogy ezt nagyon speciális intézményben fejlesztették, de erre már nem emlékszem, hogy hogy volt, hogy nekem minden autómban, ami Opel ágérülés van, az összes többi kevésbé érdekel, könnyéktámasz meg ágérülés. Ha ez van, én már jól vagyok. Egyébként pedig a német piacról annyit, hogy a tavaly évben 5,6%-os piaci része volt az Opelnek Németországban, a saját hazájában, ami egyfelől növekszik, másfelől egy nagyon magas szám, tehát azt gondolom, hogy, hogy akkor valószínűleg valamit eltalálhattak mostanában a tervezők, mert nyilván Németországban német márka, ha jól szerepel, akkor az valószínűleg jó.
Egyébként Laci, még visszatérve csak, hogy a hallgatók is tudják, hogy miről beszélünk, mi az az AGR ülés, az Aktion Gesünder Rücken, az egészséges gerincért nevű nagyon komoly németországi szervezet.
Nem tudtam.
A pecsétje van ezeken az üléseken, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha ha bármilyen, és nagyon sokan vagyunk úgy, hogy gerinc problémákkal, vagy medencetáj, bármi, ami, vagy egyszerűen csak szeretünk kényelmesen ülni, hogyha napi 1-2-3 órát kell ülni az autóban, akár dugóban, akár hosszabb távon.
Ne, persze.
És hát nem mindegy, hogy az milyen kényelmesen töltjük el.
És ha jól emlékszem, akkor a Mercedesnek van ilyen ülése, meg talán a BMW-nek. És a többieknek meg ez a bizonyos AGR pöcsét, az nincs rajta az ülésen.
Csupa francia autók, igen. Na, visszatérve egy picit a rallyra, vagy Bencém, ne maradjon benne, jobb ki, mint benne, mondjad.
Micsoda? Hát én csak erre az 5%-os piaci részesedést próbáltam volna ráfűzni, hogy ez Magyarországon nyilván picivel kevesebb. És ugye beszéltünk itt mindenféle átalakulásról, és hogy jelentős vérfrissítésen ment keresztül maga a márka, ahogy említetted, több modell is. És hogyan reagált a magyar piac erre, hogyan fogadták, mert ahogy részletezted ezt a nagyon éles, nagyon vonalas és nagyon deklarált német dizájnt, hogy ez egy trendi, sportos és modern dizájn, ez kimondható róla, és erre hogyan reagált az a réteg, akiről az elején beszéltünk, hogy a klasszikus értékek mentén választ autót.
Gyakorlatilag, hogyha Magyarországon nézzük az Opel eladásokat, és most ugye erről beszélünk, tavaly 4% körüli piaci részesedést értünk el. Most amikor a magyar új autópiacról beszélünk, akkor általában mindenkinek a személyi autó jut az eszébe, de van egy fontos szegmens, ez durván a piac 20%-át képviselő kis haszonjármű kategória, amit azért érdemes megnézni, ugyanaz nem a klasszikus magánvásárlónak vagy magánszemélyeknek az autója, de gyakorlatilag az üzleti életben vállalkozóknak, vagy bármilyen területén az életnek, ezek az autók, ezek a kisasszonyok teszik lehetővé, hogy házhoz szállítassuk a bevásárlásunkat, vagy megérkezzen hozzánk a posta, vagy bármi más. Ez egy tök fontos dolog, és ezt azért akarom ezzel kezdeni, mert talán ez az, ami kevésbé látványos, és talán érdekli a hallgatókat, hogy ezen a szegmensen, hogy teljesít az Opel. Az Opel az ötödik helyezett ebben a kategóriában, a 3,5 tonna alatti kis haszonjármű kategóriában, és ez egy nagyon, nagyon nagy fegyvertény, nagyon szeretjük ezt sokat hangsúlyozni, most nem fogok erről nagyon hosszan beszélni, mert annyira nem izgalmas téma, ugyanakkor egy autómárkának az elfogadottságát, beágyazódottságát, ez egy nagyon jó fokmérőként megjeleníti, hiszen itt professzionális felhasználókról van szó, akik olyan nagyon racionális értékek mellett döntenek, mint az árazás, mint a megfelelő minőség, mint a megfelelő kialakítás, mint az ő felhasználásukra leginkább megfelelő termék. Na és akkor személyautókra visszatérve, ugye az Opelnél azért van jelenleg a kínálatunkban három olyan márka, mondjuk az, hogy kettő a Corzával, meg az Astrával, amik évtizedek óta nagyon jó bevezetett nevek. Ezek a modellek, ezek ugye, mint ahogy gyakorlatilag minden modell, bármelyik gyártónál, folyamatosan frissültek, és mindenféle átalakulásokon mentek át. Mostanra elérkeztünk oda, hogy a teljes paletta megújult. Tavaly szerettük volna bevezetni, de csak idén fogjuk tudni bevezetni az új Grandlandet, ez most jön, és a Frontierát, amiről már beszéltünk. Ez azért nagyon fontos nekünk ez a két modell. Megint csak egy kis ilyen műhelytitok a rádió hallgatóknak, akiket ez érdekel, a magyar új autópiacnak a 46%-a egész pontosan ez a B-SUV meg C-SUV szegmensek. Mm-hmm. Ez a mondjuk úgy, hogy kis közepes és a közepes nagy városi terepjáró kategóriák. Ezekben a kategóriákban gyakorlatilag az a gyártó, aki nincs jelen, akinek nincs ajánlata, nincs terméke, amivel fel tudja kelteni az érdeklődőket, vagy a vásárlók érdeklődését, az nem fog tudni igazából labdába rúgni. Na most nekünk tavaly volt egy nagyon hosszú időszak, amikor a kifutó Crossland már nem volt elérhető, leállt a gyártása tavaly, mondjuk úgy, hogy március-április tájékán, és eltelt egy egészen hosszú időszak, ami még gyakorlatilag mostanáig is tart, amíg az új frontéret nem tudjuk behozni, és nem tudjuk mutatni a vásárlóknak. Most szerencsére ez már teljesen elérhető közelségbe került, és egy-két hét múlva becsordogálnak az első autók.
Van 30 másodpercünk, Laci, kérdez, aztán nekem is van egy...
Kicsit olyan kellemetlenkedő a dolog, de ugye ennek a két új modellnek az árazása, ez nagyon szerintem tök menő. Én nézegettem az ára, hogy tök rendben van. Viszont nekem a kedvenc autóm tényleg az Astrának a dízel sportúrere, amit tavaly használtam 3 hónapig, és imádtam. De azt láttam, hogy valahogy hogy az árban ez nem, tehát nem venném meg. Mitől függ az, hogy egy bizonyos típusokat, vagy bizonyos autókat baromi jó árértékarányon lehet megvenni nálatok, és miért van lehet az, hogy egy ilyen professzionális 20 év vagy 30 év a piacon levő modell pedig túlárazottnak tűnik?
Azért az kell, nagyon jó kérdés, mert nyilván a Magyarország különösen árérzékeny piac, sokkal inkább, mint mondjuk egy francia vagy egy német piac, ahol az autóknak a döntő többségét leasingbe veszik az emberek, és fel sem merül a kérdés, hogy mennyibe kerül az autó, csak az merül föl kérdésként, hogy havi 189 euróért fogom tudni bérelni, vagy 199 euróért, vagy 210 euróért.
Annyira már bérelem is lehet, hogyha tudsz nekem egyet intézni, szerintem többet is fogok azonnal.
Na, ezt majd megboltoljuk adás után.
De... Ezt tudtuk intézni, Laci.
De visszatérve a kérdésedhez, nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy egy autó mennyibe kerül, mennyire lehet megvásárolni. Az autóiparban azt kell tudni, hogy a gyártásnak a fix költségei óriási nagyok. Mennyi időm, amíg kifejtettem, ezt hosszabban vagy?
Nem, sajnos nem. Figyelj, hát... lejárt, annyira lejárt. De komolyan, hogy a zenéből majd kihúzok egy picit. De összetudod zanzásítani? Akkor meg sem kérdezem a Magnumot, meg a Signumot. Mindegy.
Meg az OPC-t.
Azt se.
Úgy jönnöd kell még. Jönnöd kell még. Szóval a fix költségek nagyon magasak.
Fix költségek nagyon magasak. Most nyilván minél nagyobb darabszámra oszlik el ez a fix költség, az egy autóra jutó költség, tehát az árat leginkább befolyásoló tényező, mert ugye a költségen felül még a különböző disztribúciós láncban résztvevők, a leányvállalatok, az importőrök, meg a márkakereskedőknek is van árése, hiszen ingyen senki nem dolgozik, de ezen felül ugye a legnagyobb költségtétel az mégiscsak az előállítási költség. Ez minél többet gyártanak egy autóból, annál
kevesebb.
Annál alacsonyabb lesz, így van. És azért azt kell látni, hogy ez az alsó középkategória, magyarul idézőjelben C-szegmens kategóriájú autóknak a szegmense. Ez azért tendenciózusan évtizedek óta csökkenő darabszámot mutat, nem csak az Opelnél, minden gyártónál. Van egy csomó gyártó, aki már nem is ajánl ebben a kategóriában autót. Olyan ikonikus modellek szűntek meg gyakorlatilag, amelyeknek a neve egybeforrott a különböző gyártóknak a márka nevével. Most annék, hogy versenytársat említenék, ugye nagyon sok ilyen autó szűnt meg. Az Opelnél még mondjuk még mindig van az Astra, viszont ez egy kisebb kategória, már jóval kisebb, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt volt. Ez egyik dolog, amire gondolni kell, a másik pedig tessék belőni egy Opel Astrába, és akkor mindjárt megjelenik az ember szemei előtt, hogy ez az autó lehet, hogy miért nem a legolcsóbb a kategóriájában, nem is a legdrágább, nem is az a célunk az Opellel, hogy a legolcsóbbak legyünk, hanem az, hogy minden vásárló számára egy nagyjából elérhető, érdekes alternatíva legyen.
A kérdéseimre már meg sem várom a választ igazából. A jó Magnum meg a jó Signum. Nekem ezek a jó kis limuzin típusú kocsik, ezek érdekelnek. A Magnummal csináltak ilyen világrekordot, vagy Guinness rekordot, bocsánat.
Hát igen, mert az Insignia gyakorlatilag eltűnt, akkor ez nem is nincs is tervben, hogy esetleg valamiféle ilyen típusú.
Ez a kategória, amiről beszéltek, ez a felső közép kategória, amit nagyon sok gyártó szintén leállított, az Opelnél sincs jelenleg, hogy az Insignia volt az utolsó autó ebben a kategóriában. Nem tudok róla, hogy a márka vissza szeretne térni ebbe a kategóriába, azért a világpiacon és Európa szerte is az a nagyon nagy tendencia, hogy a SUV-ok, a magasabb építésű, kényelmesebb autók felé megyünk el.
CSUV kannibalizálta ezt a felső közép kategóriát.
Igen. Nagy baj ez, mert remélem, hogy azért ezen majd az igények, meg a igen, piaci igények változnak majd egy más irányba, és akkor, én is látni fogok az utakon. Na jó, van, köszönjük szépen, hogy bejöttél ma hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kérdés az maradt bennünk, gondolom válasz is, de next time. Oké. Köszönöm, uraim, nektek is.
Nekünk volt a megtisztelt.
Nem.
Örültem, hogy itt lehettem.
A vendégünk Rosta Gergely volt, az Opel országigazgatója is. Itt volt velünk Munkóczi László és Szabó Bence. Ez volt tehát az Autórádió, mely mára bezárja munkatárát, és jön jövő héten.